Mai igénket Lukács evangéliuma 19. fejezetéből olvassuk, az 1-től a 27. versig. Kérem a gyülekezetet, hogy Isten igéjét fennállva hallgassuk. Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Ért ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték. Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot, és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta, Uram, minád 10 minát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmat 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, Uram, minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt, Uram, itt a minád, egy kendőbe kötve őriztem, féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy, azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá, a saját szavaid alapján ítéllek meg gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostól kapjam meg. Az ott állóknak pedig ezt mondta, vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Mire ezt mondták neki, Uram, annak 10 minája van. De ő így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Imádkozzunk.
A felolvasó igében találkozunk egy alacsony emberrel, és ami meglepett engem, amikor készültem mára, az, hogy mikor történt ez az esemény. Néha, amikor mi olvasunk ezt a történet, nem gondolkozunk, hogy ez mikor történt. Ez csak egy történet, ami mindenki gyerekkorban vasnapi iskolában valahol hallotta ezt, hogy volt egy nagyon alacsony ember, és ő akart látni Jézust, és azért ő kiment és fölmászott egy fára, hogy ő legyen pont az útban, hogy Jézus látja őt. De azt kell tudni, hogy az út, amilyen Jézus volt, vezetett Jeruzsálembe. Ez volt az út egy pár nap. Egy hét, mielőtt Jézus meghalt a keresztván. És akkor is, ilyen késő az ő szolgálatában, ő még mindig foglalkozott az ő feladatával, azzal, hogy ő elmondja az evangéliumot a bűnös embereknek. És akkor is, egy hét a halála előtt, Jézus kész volt egy bűnös ember otthonába menni. Ha gondolkodom erről a történetről, azt kell mondanom, hogy ez a történet jól ismerünk. De mégis fontos, hogy mi látjuk a mondani való. Ebben a rövid történet. A 7. versben, itt a 19. részben látjunk azt, hogy a farizeusok és azok kezdtek panaszkodni, azért, mert Jézus ment egy bűnös ember otthonába. És gondolkoztam egy kicsit erről, hogy milyen könnyű nekünk az egyházban mondani azt, hogy mi az, ami szabad, és mi az, ami nem szabad. Kivel szabad közösséget vállalni, és kivel nem. És én látom, hogy néha beleesünk abba a hibába, hogy mi az egyházban kizárunk magunkat a világtól. Mi azt mondjuk, hogy mi valahogyan más vagyunk, és mi nem tudunk semmifajta közösséget vállalni azok az emberekkel, akik a világban vannak. Jézus soha sem tett ezt az ő életében és az ő szolgálatában. Jézus mindig kész volt találkozni a bűnös emberekkel, és nem csak az, hogyha ők bejönnek a templomba, hanem Jézus kész volt ott találkozni velük, ahol laktak. Azok a körülményekben, amiben ők éltek. Nagyon könnyen beleesünk abba a hibába, hogy mi olyan vagyunk, mint a farizeusok. Mi kezdjük azt gondolni, hogy én túl jó vagyok. Én nem tudok közösséget vállalni ilyen emberekkel, mert ők bűnösök. Jézus pont az ellenkezőt csinál, ahogyan olvasunk a 10. versben itt, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresi és megtartja az elveszett. Jézus azt látta, hogy az ő feladata oda menni azok az emberekhez, akik elveszett. És az ő célja az volt, hogy ő kínál valamit neki, egy lehetőség. Ő oda ment ezek az emberekhez, és ő azt mondja, hogy én kész vagyok megbocsátani téged. Én kész vagyok egy új életet adni neked. Ez az evangélium. És ez, ami Jézus állandó mondta. Ő azt mondja, hogy igen, bűnös vagy. De ha bűnös vagy, akkor van lehetőséged fordulni hozzám. És én kész leszek megbocsátni. És egy új lehetőséget adni. Egy új életet adni neked. Zakeus találkozott Jézussal. Érdekes, hogy ebben a rövid történetben nem látjunk azt, hogy Jézus mit mondott neki. Itt nem látjunk, hogy Jézus milyen történet mondott neki, mi volt azok a pontok, amit mondta neki, amikor beszélt vele, de az eredményt látjunk. Az eredményt, amit látjuk Zakeus életében, a bűnbánat. Mi látjuk azt, hogy volt egy 180 fok fordulat az ő életében. Előtte, mint fő vámszedő, mindig az ő gondolata volt, hogy én hogyan tudok kihasználni egy másik embert. az én javamra. Az volt jellemző róla, hogy ő önző volt. És mindig gondolt, hogy mi az, ami jó nekem. És itt a 8. és 9. versben, miután ő beszélt Jézussal, ő azt mondta, hogy én azt, amit én veszettem, én azt fogok adni a szegényeknek. És ha én nem igazat tettem valakivel, én a négyszerese fogok visszaadni neki. Én nem tudom, hogy milyen gazdag volt ő, de azt kell gondolnom, hogy miután ő ezt megcsinálta, az ő élet színvonal nem maradt olyan, mint volt előtte. Kellett egy nagy árat fizetni. Amikor ő látta azt, hogy én bűnös vagyok, ő azt mondja, hogy jó, én rendbe fogok tenni ezt. A bűnbánat nem csak egy ilyen láza dolog, hogy én ezt mondom, hanem ő látta, hogy ő milyen kárt okozott előtte. És ő azt mondja, hogy ezt rendbe kell hozni. Mert egy teljesen új szíve volt. És amiatt ő nem tudta ott hagyni azt, ami volt előtte. Ez az ember megtért. És az, hogy ő megtért, gyökeresen megváltozott az ő élete. És én azt mondom, hogy szerintem ez a normális dolog, amikor valaki megtér. Lehetséges, hogy a külső változás nem olyan nagy lesz, mint Zakaiusnál. De én azt mondom, hogy igenis várható, hogy a belső változás olyan nagy legyen. Amikor Jézus ott volt, és azt mondja, hogy megváltozott. Most már öröm jött ennek a házan. Hogy amikor valaki megtér, akkor lesz-e az az öröm. Én azt mondom, hogy az jellemző a megtérésről. Egy olyan öröm, mindjárt, akik hívők, tudjunk azt, hogy milyen ez az öröm. Amikor az ember bekerül abba az új élet kapcsolat Jézusról. És az a vágyunk, hogy az az öröm nem csak egy pillanati öröm legyen, hanem az legyen jellemző a mi életünkről. Utána tovább olvasunk ezt a részben, és találkozunk egy újabb példázattal, és megint fontos, hogy látjuk, hogy Jézus mikor mondta ezt a példázatot. Jézus tudta, hogy ő fog menni Jeruzsálembe, és a nép vágya az lesz, hogy ő legyen a király. Ez a példázat mit mond? Azt mondja, hogy az az ember, aki lenne a király, ő először elmegy egy időre, és majd visszajön. Jézus mit akart mondani a tanítványoknak? Ő akart mondani neki, hogy testvéreim, ne gondoljatok, hogy én fogok menni Jeruzsálembe, és azonnal fogok átvinni a királyságot. Nem. Először én elmegyek, és én egy megbízást fogok adni nektek. Majd visszajövök. Ahogyan tudjunk azt, hogy amikor Jézus mondta egy példázatot, ez egy ismert dolog volt az emberük életükben. És az volt abban az időben, hogy aki király lett ott Izraelben, ez volt egy döntés, amit hoztak Rómában, hogy ki lesz a következő király. És volt egy olyan helyzet, csak egy pár évvel ezelőtt, kb. 30 évvel ezelőtt, Krisztus előtt 4 évvel, amikor a nagy Herodus meghalt. És akkor az volt kitűzve, hogy lesz 3 utód, aki átvesznek azt a terület, ahol ő uralkodott. És az egyik a 3 között, az, hogy ő tudta átvenni a hatalmat, először ő utazott Rómába, hogy átvegyen a megbízást a császártól. De ez az egyik ember, aki oda ment, nem volt nagyon népszerű Izraelben, ez igaz volt az összes uralkodóról, de akkor, amikor ő ment Rómába, volt 50 zsidó férfi, aki szinte oda mentek, azzal a szándékkal, hogy próbálnak meggyőzni a császárt, hogy ő ne legyen a király. Részben sikerült, mert amikor kinevezte a császárt ezt az embert, nem nevezte őt király, hanem csak uralkodó. Nem kapta azt a nevezést, de a hatalmat kapta. És visszajött, és egy kicsit mérges volt, hogy 50 zsidó oda ment harcolni ellene, és amikor ő visszajött, akkor látjuk, hogy ő megölt nagyon sok ember, aki ellenállt az ő uradalma. De azért mondom ezt, hogy amikor Jézus mondta ezt a példázatot, abban az időben valószínűleg a legtöbb zsidó gondolkoztak erről a helyzetről. Hogy volt egy olyan helyzet nemrég, amikor pont ez történt. A példázatok mindig jönnek valami élő helyzetből, hogy mindenki tud elképzelni, hogy milyen volt ebben a helyzetben. A másik, ami egy kicsit furcsa ezzel, hogy itt, ebben a példázatban a király odaadott 10 embernek egy mina. A Máté evangéliumban egy nagyon hasonló példázat, és ott az ember adott csak 3 embernek, és nem adott egy mina nekik, hanem az egyiknek adta 5 talentumot, a másiknak 3 és a másiknak 1. Van különbség a 2 történet között. Akkor megint egy kis teológia probléma itt, mi van? Vagy a Lukács rosszul emlékezett, és rosszul írta le ezt a történet, vagy a Máté rosszul írta le. Mert különböző. Én azt mondtam, mert valaki, aki gyakran tanít különböző helyeken, én gyakran használom példákat a tanításomban, de mindig egyforma. A helyzettől függ, esetleg változom azt a példázat, amit használom. Ha én tanítok valahol esetleg a pénzről beszélek, akkor az egyik helyen beszélek az egyik összegről, egy másik helyen, egy másik összegről. Egy budapesti gyülekezetben, amikor beszélek egy átlag fizetésről, akkor esetleg egy nagyobb összeg használom a példában, mint ha lenném egy vidéki gyülekezetben. Én azt mondom, hogy szerintem Jézus ugyanazokat a történeket használta többször. Esetleg az egyik helyen egy kicsit másképpen, mint a másik helyen. A talentumok, egy talentum az egy 15 éves fizetés. Az egy nagyon nagy összeg. Ha valaki 5 talentumot kapott, az 75 év fizetése. Lényegében ő annyi pénzt kapott, amennyit ő fog keresni az egész életében. Az egy nagyon nagy megbízás. Itt a Lukács 19-ben más a helyzet, itt azt látunk, hogy egy minta kaptak, az kb. 100 nap fizetése. 100 nap fizetése. Azt mondom, hogy az egy reális összeg, amit az ember kapott, hogy akkor azzal a pénzzel kell gazdagodni, amikor a gazda nincs jelen. De azt is látom, hogy a hozam, amit hoztak, igen magas volt. Mert az ember, aki kapott egyet, ő visszahozott 10-et. Egy másik, aki kapott egyet, ő visszahozott 5-öt. Én azt mondom, hogy szerintem egy-egy vállalkozó itt nagyon örülne, ha egy rövid idő alatt tudna behozni a 10-szoros abból a pénzből, ami van. De a gondolat itt nem annyira fontos az összeget, hanem a mondani való mögött. És a gondolat, amit Jézus próbált adni a tanítványoknak, hogy én elmegyek, de én adom neked egy megbízást. És a kérdés az, hogy te mit fogsz csinálni azzal a megbízással. Én azt mondom, hogy több területen lehet gondolkozni erről. Az egyik az, hogy ő egy lehetőséget ad. Mindjárt kapunk lehetőségeink az életünkben. Mit csináljuk azok a lehetőségekkel? Jó használjuk a lehetőséget, vagy nem? Vagy a másik terület, amit láttam, hogy nagyon jellemző erről az, hogy Isten ad minden embernek valami tehetséget. Isten ad minden hívő embernek valami lelki ajándékot. És az a kérdés, amit fel kell tenni magunknak, hogy Isten mit adott nekem? És én hogyan fogok használni azt, amit én kaptam az Úrtól? A Mátéban, amikor olvasunk ezt a történet, látjunk, hogy ott nem kaptak egyforma összeget. Az egyik kapott 5-öt, a másik 3, a harmadik 1. És szerintem ez egy fontos tanulság ebből, hogy mi nem vagyunk egyformák. Vannak olyan köztünk, akinek van nagyon sok tehetség. Vannak olyan köztünk, akinek Isten adott több lelki ajándékot. És az Isten elvárás tőle több. Fel kell tennünk a kérdések mindnyájunk, hogy Isten mit adott nekem? Vagy tehetség, vagy képesség, vagy lelki ajándék. Mi az, amivel rendelkezem? És én hogyan tudok használni azt, amit ő adott nekem. Vigyáznunk kell arra, hogy mi nem kezdjük összehasonlítani magunkat másokkal. Nem az a feladatunk, hogy én nézem, hogy a másik ember mit kapott, és kezdek panaszkodni, hogy ő többet kapott, mint én. Hanem a gondolat így, hogy Isten adott neked valamit. Mit csinálsz azzal? Jó sáfa leszel, vagy nem? Madél alert. Az Isten tiszteletén az ifjúsági szolgált. Én azt mondom, hogy én nagyon örülök annak. Ha jól tudom, az ifjúságiban nincs profi énekes. Esetleg van egy vagy kettő, aki egy kicsit jobban tud énekelni, mint egy másik. De én azt mondom, hogy az, hogy ők fulláltak ma és énekeltek, ők használtak azt, amit Isten adott nekik. Ők használtak azt egy szolgálatban. És számomra az öröm látni azt, hogy ők kaptak valamit, és ők azt mondom, hogy én nem csak fogok ülni, hanem én fogok fulálni, és fogok énekelni. A tehetségeim szerint. Én remélem, hogy okosan tudnak felmérni azt a tehetség, és aki kevésbé jól fog tud énekelni, ő nem fog pont a mikrofon előtt állni, hanem ő látja azt, hogy én inkább a háttérben leszek, de mégis itt leszek. És én azt mondom, hogy nem csak egy ilyen látványos szolgálatban, ahol álljuk mindenki előtt itt, hanem az Isten tisztelet után lesz egy közös ébédünk. És nagyon sok embernek van egy tehetség, az, hogy tudnak főzni. És készítettek valamit a közös ébédre. De voltak mások, akik vállaltak azt, hogy előbb jönnek segíteni. Kirakni és előkészíteni az ébédet. Lesznek mások, akik maradnak a végén rendet csinálni. Én azt mondom, hogy nem kell nagy tehetség, hogy valaki tud rendet csinálni az ifjúsági teremben az ébéd után. A tehetség nem a lényeg itt, hanem a készség. És én azt látom, hogy ez így van nagyon sokszor a szolgálattal. Nem feltétlenül szükséges 5 talentum, hanem a készség a szolgálat. És amikor mi készek vagyunk, és amikor mi vállaljuk azt, és csináljuk azt, akkor Isten tud mondani rólunk, hogy hőséges szolga. Hőséges voltál a kicsi dolgokban, most már megbízom egy nagyobb dologgal. Ez az egyik, ami értékes itt, hogy mi a jutalom. A jutalom itt a Lukácsban, aki hőséges volt a kicsi dologban, látjuk, hogy a gazda azt mondta, hogy jó, most már te fogsz uralkodni 10 város fölött. A másik, aki ötöt, hogy jó, te most fogsz uralkodni 5 város fölött. A jutalom nem volt az, hogy kaptak több pénzt a saját zsebükbe, hanem a jutalom az volt, hogy kaptak nagyobb felelősséget. Aki jól végezi a szolgálat, nem feltétlenül a jutalom az, hogy gazdag leszel. Hanem a jutalom az lesz, hogy még több szolgálatot kapsz. Még több lehetőséget kapsz. Mert jól csináltál azt, amit először vállaltam. Fontos, hogy mi, mint hívő emberek, tudunk látni azt, hogy mi az, amiben tudok hőséges lenni. Mi az, amit én tudok vállalni. És próbálok hőséges lenni abban. Még egy gondolatot szeret érinteni, amikor beszéljük erről a megbízásról, mert a másik terület, amiben tudunk alkalmazni ezt a pénzt. Hogy milyen sáfarok vagyunk azzal a pénzzel, amit Isten ad nekünk. És nagyon sok szó van most a tévén, a rádión, mindenhol, hogy milyen nagy probléma van a világban. Hogy milyen komoly gazdasági váltságban. És ez érint minket valami formában. Van olyan, aki nagyon érinti abban, hogy munkanélküli. Van olyan, aki érinti abban, hogy többet kell dolgozni. Van többen, aki érinti abban, hogy bizonytalanságban élnek. De mi a tanulság nekünk? Mire kell vigyáznunk? Én azt látom, hogy csak egy-két gondolatot szeretnék kiemelni ebből. Én azt látom, hogy a jó sáfár jól tervez. A jó sáfár látja, hogy mennyi a bevétele, és mennyi a kiadás. És ha látja, hogy kevés a bevétel, akkor valahogyan csökkenti a kiadás. És persze én azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az ember már munkanélküli, akkor ez esetleg már kétör, mert akkor nem tud emelni a bevétel az egyik napról a másikra. Inkább azt mondom, hogy mit kell csinálni, amikor van állás az embernek. Én azt mondom, hogy kell készülni arra a napra, amikor esetleg nem lesz. Ha visszamenjünk a Mózes első könyve, a József története. Volt 7 év, amikor bőrség volt. És abban a 7 évben a József jó sáfár volt. És ő felvetett a termésből 20%-ot. 7 év keresztül. És akkor jött a 7. év, és az, hogy felvetették a bőrségési időben, akkor volt tartalék. És tudtak kibírni azt a 7 szűk év. Én azt látom, hogy mi túl gyakran nem követjük az ő példát a bőrséges időkben. Hanem a bőrséges időkben mi azt, hogy végre van egy kis pénzem. Végre tudok megvásárolni azt, amit eddig akartam. És a jó időkben mi minden pénzt elköltjük. Én azt mondom, hogy a jó sáfár nem csinál ezt. A jó sáfár a jó időkben félretesz valamennyit. A példabeszédekben. Több igében látjuk, hogy Isten ad ezt a tanácsot nekünk. Nem fogom keresni, csak felolvasok, mondom egy pár igé helyet. A példabeszéd 13:22, a 21. rész, a 20. vers, a 6. rész, a 6. verstől a 11. versig, a 10. rész, az 5. vers, a 30. rész, a 25. vers. Ezek beszélnek arról, hogy amikor van bőrség, kell felvetni. Amikor van bőrség, kell felvetni. Hogy legyen valami tartalék. Ez nem mondja azt, hogy mi bízunk a tartalékban, hanem azt, hogy a jó sáfárnak van tartalék. A másik gondolat, amit mondanám ezzel, amit többször emlékeztem, a 80%, 20% elv vagy szabály. Kíváncsi vagyok. Ki tudja, hogy én miről beszélek, ha azt mondom, hogy a 80%, 20% szabály. Ha tudod erről, tedd fel a kezedet. Kíváncsi vagyok, hogy hányan. Jó, akkor jó, hogy ez már egy kárkó elhangzott. A 80%, 20% élve következő. Mi próbáljuk élni a 80%-ból. A bevételből mi éljünk a 80%-ból. 10% mi adjuk az Úrnak. És 10% felveteszünk. Az évek folyamán, ahogy én többször beszéltem erről, mindig én azt hallom, Monty, látszik, hogy te az Egyesült Államokból jöttél. Mert ez egy olyan tanítás, amit te tudsz mondani az Egyesült Államokban, de itt Magyarországon te nem tudsz mondani ilyesmit, mert ez lehetetlen a magyarországi gazdasági helyzetben. Nagyon érdekes volt számomra, hogy egy hónapja, vagy másfél hónapja egy lelkészi körben voltam. Református lelkészekkel. És emlékeztem ezt, a 80 százalék, 20 százalék elv. És az egyik lelkész, aki ott volt, azt mondta, hogy igazában, én emlékszem, amikor a Monty beszélt erről 8 évvel ezelőtt, és én azt mondom, hogy jó, mit fogunk ezt csinálni? Lehet, csak 5 évvel ezelőtt volt az, de több évvel ezelőtt, és azt mondja, hogy mi azóta csináljuk ezt. És működik. Az egy nagy bátorítás volt nekem, mert itt van egy református lelkész, ahogyan én azt mondanám, ha nézem az ő fizetése, és összehasonlítom a többi magyar emberrel, mernénk mondani azt, hogy az ő fizetése az alsó 25%-ban van. És ő azt mondja, aki inni volt a fizetése, hogy ő tud alkalmazni ezt a szabályt az ő életében. Én azt mondom, hogy szerintem a legtöbb ember tudna alkalmazni ezt, vagy valami hasonlót az életében, ha akarna. Én azt mondom, hogy ez nem egy pénzügyi, ez egy, nem egy bevétel kérdés, hanem ez egy akarati kérdés. És én azt látom, hogy ez az ige beszél arról, hogy jó sáfarok kell lennünk. A jó sáfar nem költi mindenféle, ami van. Mert a jó sáfar tudja azt, hogy lesznek időpontok, amikor lesz valami váratlan. És ő így tervezik. Jézus azt mondta a tanítványoknak, egy hét a halál előtt. Legyetek jó sáfarok. Jó kell használni azt, amit Isten adott neked. Az akar lehetőség, akar pénz, akar tehetség, vagy lelki ajándék. És utána látjuk, hogy Jézus tovább ment. És ő érkezett Jeruzsálembe, és pont az volt, amit ő várt, hogy azok az emberek vártak azt, hogy legyen azonnal egy király. Legyen azonnal egy uralkodó király. Amikor Jézus bemegy Jeruzsálemben, be ő nem egy lóháton megy be, hanem egy szamár. És itt is látjunk egy képet, amikor egy király visszajött a háborúból, amikor győzött egy háborúban, akkor mindig egy lóháton jött be. A király, aki bejött egy szamár háton, mert az is előfordult, az, amikor volt a jellemző arról a királyról a békesség. Nem az, hogy mi harcolunk, hanem a békesség királya. Jézus ezt a képet akart mutatni. Nem azért jött Jeruzsálembe, hogy ő azonnal átvegyen a hatalmat, hanem hogy ő oda megy egy teljesen más célra. Jézus azért ment Jeruzsálembe, értük. Jézus azért érkezett Jeruzsálembe, nem azért, hogy ő azonnal átvegyen az uralmat, hanem hogy ő menjen a keresztre. Azért volt szükséges az, mert mi mindnyájan kivétel nélkül bűnösök vagyunk. És szükségünk van egy megváltónak. és Jézus tudta azt. És ő azért ment Jeruzsálembe. Ő tudta azt, hogy az az út hova vezet. Ő tudta azt, hogy amikor az emberek ünnepeltek virágvasárnapon, hogy egy pár nap múlva ő meg fog halni a kereszten. De Jézus vállalta ezt az utat. És azért vállalta ezt az utat, mert Jézus szeret téged, és Jézus szeret engem. És ő kész volt vállalni ezt a nehéz utat. Azért, hogy ő tudott így egy új életet adni nekünk. Remélem, hogy ezen a virágvasárnapon tudunk arról gondolkozni. Nem csak az öröm, amikor Jézus bevonult, hanem a nehézség, amilyen keresztül ment azon a héten. De láthatunk azáltal, hogy azért csinálta ezt, mert ő szeret. És azért tudunk ünnepelni most virágvasárnapon, mert Isten szeret minket, és Isten adta a megoldást. Imádkozunk. Édes Atyánk, látjunk azt, hogy Jézus adott, vagy volt elvárás a tanítványokkal, és van, amit elvársz tőlünk. Hogy mi tudunk jó sakarok lenni azzal, ami van. De segíts minket látni azt, hogy a sakarság az nem ami által üdvözülhetünk, hanem vissza kell mennünk az első történet, amiről beszéltünk, az Zakheusról. És fontos, hogy látjunk azt, hogy az üdvösség akkor jött, amikor bűnben ott volt. Amikor ő látta azt, hogy szüksége van egy megváltónak. Segíts minket, ha eddig nem láttunk azt. Segíts minket látni azt, hogy mi nem tudunk megoldani a mi helyzetünkön. A saját erőnkkel, ügyességünkkel, vagy bármi mással. Segíts minket látni azt, hogy az egyetlen reménységünk, az egyetlen út, az, hogy te megbocsátsz a mi bűneinket. És azért tehetsz meg ezt, mert te fizetted az árat a kereszt. Segíts minket megérteni és látni ezt, és így alavetni magunkat előtted. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.